Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Biblia vasárnapjának ige hirdetési alapigéjét, Ámosz próféta könyvének 8. fejezetéből a 11 és 12. verseket olvasom fel a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhénységet bocsájtok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Biblia vasárnapján valójában nem magát a kinyomtatott kötetet ünnepeljük, hanem azt az igét, amiben személyesen mutatkozik be nekünk a Teremtés és Megváltás Ura. Törvényben és evangéliumban, Ószövetségben és Újszövetségben kirajzolódik a hívő lélek előtt, hogyha nyitottan olvassa mindezt az Isten arca, illetve az Isten arcai. A Biblia egy csoda. Mert úgy mutatkozik be benne az Isten, hogy ezeket a sorokat nem ledobta a mennyből, hanem a sugalmazást választotta szerzői módszernek. Az őt kutató, a benne kételkedő, a hitüket kereső embereket választotta ki, hogy az ő kezében megérlelődve szentíróvá váljanak, és leírják mindazt, amit megismernek, amit tapasztalnak az Istenből. És éppen ezért ez a könyv szól a kétkedőknek, szól a hitükben erősebb meggyökerezőknek, szól a keresőknek, szól mindannyiunknak. Végtelenül ember arcúan szól az Istenről a Biblia. Emberi szavakon, emberi történetekben, gyakorlatilag az érzékeny szív maga előtt szépen úgy áll meg az Isten színe előtt, hogy az ráérzékeny szívben az Isten szépen lassan saját magát felrajzolja. A mesékben, és itt a mese alatt nem csak a gyerekmeséket értem, hanem mindazokat a történeteket, amik a valóságot mutatják be, amik az érzelmeinkhez is szólnak, ugyanakkor beszélnek a körülöttünk lévő világról. A mesékben mindig az a jó, mindig az a szép, hogy ezekbe bele lehet helyezkedni. És ez az igazi erejük. A jó mese az teljesen mindegy, hogy gyerekeknek, felnőtteknek szól, hogy egy regény, vagy egy mozifilm, vagy egy sorozat, vagy egy könyv. A jó mese az megérint, de azért érint meg, mert valójában a valóságot mutatja be. És a jó mesélők azok nagyon erős empátiával rendelkeznek. A jó mesélők azok kiváló pszichológusok. A jó mesélők azok nagyon jól ismerik társadalmukat, és a legjobb ön- és közértelmezők. Sokszor legyintenek a Bibliára, hogy ez csak mese. És hogyha ezen a mondaton, kedves testvérek, nem akadunk fenn hirtelen sértve érezvén magunkat, hogy mi erre a mesére építjük az életünket, kicsit lenyugodva, nyugodtan mondhatjuk, hogy igen. A Biblia egy mese. A történet, amiben az Isten mesél nekünk magáról, amiben az Isten meséli el nekünk, hogy hogyan működik körülöttünk és bennünk a világ, a saját valóságunk, amit megélünk. Mesél a bűnök valóságáról, és mesél az ő kegyelmének végtelen valóságáról. A mai mesénk, vagy mese részletünk hőse a pásztor. Nem az a megromantizált alkat, aki a népmesékből elénk kerül, hanem az a darócruhás, természeti törvényekkel rendre megküzdő pásztor, Ámosz proféta, aki nem volt magasan iskolázott, nem volt korának előkelősége, vagy hihetetlen nagy hőse, fügét termesztett és nyájat terelt. És az Isten a nyájától és a fügefa mellől szólította őt el, hogy hirdesse az ő nyájának az igét. Kevés olyan történeti korszak van, amiben Izrael elmondhatja magáról azt, hogy ő egy gazdag állam. Ámosz proféta valójában egy ilyen korszaknak volt a profétája. Elmondhatta magáról Izrael ebben a pár évtizedben, hogy ők egy gazdag állam, egy gazdag társadalom. Ennek az volt az oka, hogy ki tudták terjeszteni az ellenőrzésüket, mert Egyiptom és Asszíria éppen békén hagyta őket a környező kereskedelmi utakra. És hihetetlen mennyiségű pénz vándorolt az országba egyik napról a másikra. Elkezdtek megépülni a kőházak, ott, ahol korábban vályokházak épültek. Elkezdett bevándorolni az országba a különböző elefánt csontból faragott bútoroknak a sokasága, amik ma is hihetetlen nagy értéket képviselnek. Képzeljük el azt a történelmi korszakot, amikor ezek a bútorok úgy készülnek, hogy előtte azt az elefántot kézzel kell levadászni, komoly, komoly munka során, és utána kézzel munkálják meg a bútorokat. Viszont Ámosz nézett és látott. Ő nem volt retorikában jártas, amilyen daróc ruhát hordott pásztorként, ugyanolyan daróc módon szólalt meg, amikor az Istentől erre biztatta és elindította. Nem volt magasan kvalifikált iskolai végzettsége, vagy nem volt ő becsatornázva korának hatalmi tényezői közé. Ő tényleg egy egyszerű mezei pásztor volt, akinek a megszólalásában azért volt erő, mert az Isten ezeket a szavakat használta és használni akarta. Ámosz nézett és látott. Látta azt, hogy az ország gazdagodásában nem mindenki vesz részt. Ezt nem mindenki élvezi. A szegények egyre szegényebbek lesznek, a gazdagok meg egyre gazdagabbak. A döntéseket nagyon szűk körök hozzák meg, és többnyire nem az ország érdekeit, hanem inkább a saját érdekeiket nézve. És igaz, hogy a vallási előírásokat mindenki megpróbálja betartani. Az Isten tiszteletek egyfajta társadalmi eseményé váltak Ámosz korában a felső 10 000 számára. De az a helyzet, hogy amikor egy-egy zsinagógai istentisztelet után, vagy a jeruzsálemi templomban megült áldozati istentisztelet után a gazdagok valamizsnát osztottak, akkor sok esetben azért tehették ezt meg, mert azokat zsákmányolták ki, akiknek utána jó zsidóként valamizsnát osztottak. Ámosz néz és lát, és látja, hogy vannak visszaélések, hogy a visszaélések nyomán kialakul az éhség. Éhség az igazságra, éhség arra, hogy a kultusz az ne társadalmi esemény legyen, hanem az szóljon rólunk, szóljon az Isten kapcsolatunkról, szóljon a közösségeinkről, hogy ez ne a hatalom játéka legyen, hanem az emberek támasza. A szegények, az elnyomottak, a megsebzettek és a kizsákmányoltak támasza is legyen az Isten hit. És Ámosz jön és letorkolja az övéit. A történelem adta lehetőséget, Izrael nem arra használja ki, hogy megerősödjön, hanem arra használja ki, hogy egyesek Izraelben megerősödjenek. Ha valaki most szeretne aktualitásokat kihallani, most kivételesen nem fogom azt mondani, hogy ne tegye. Mert egy ilyen korban szólal meg a pásztorok pásztora egy egyszerű mezei darócruhás pásztoron keresztül. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhénységet bocsájtok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Van az országban pénz, és van az országban üvöltő mély szegénység. A szegény igazságért üvölt, a gazdag megtékozolja a vagyonát, sorra veszi a drágábbnál drágább kőházakat, meg különböző bútorokat, illóolajokat, arany és ezüstányírokat. Cserélgetik a házaikat egymás között, mindenki egyre nagyobbat épít és nagyobba költözik, de mégsem találnak otthont. Még a szegények felett sokszor a vályokház is összedől. És közben a nincs telen és a vagyonos is éhezik, kedves testvérek. Éhezi az Istennel való közösséget. Éhezi az Isten igéjének az útmutatását. Mondtam, hogy a mese a valóságról szól. Hány helyen kajtatunk mi emberek sokszor az Isten után? Kutatjuk, keresve őt, sikerekben, hatalomban, vagyonban, horoszkópban, ezotériában, a másik elnyomásában, kizsákmányolásában, azokban a helyzetekben, melyekben saját magunkat isteníteni tudjuk, vagy isteníthetjük, keressük az önzésben, és nem találjuk. Hányan sikoltanak utána fizikai nyomorból, a gyászukból, a szegénységükből, a gyomrukat maró éhezésből, és közben a lelkük elől a saját élethelyzetük, a saját nehézségeik kitakarják az Istent. Mert ennek a világnak a fájdalmai megtöri a szívüket. Hányan vannak ilyenek? És hányszor vagyunk mi is úgy, kedves testvérek, hogy az Isten helyett valami mást keresünk, és mindig hiányzik utána valami. Elértünk célokat, és valami nem egész. Felépítettünk dolgokat, és még mindig valami hiányzik. Feldíszítettük a karácsonyi izzókkal a épületet, megfőztük a vacsorát, jönnek a rokonok, itt vannak a gyerekek, mindenki együtt van, végre összefúj bennünket a szél, a glóbusz minden pontjáról, ahova szétszórattunk, és valami hiányzik. Biblia vasárnapján a pásztor a valóságunkról mesél. És ebből a történetből kirajzolódik az, hogy valójában egyetlen egy igazi kérdés van, amit nekünk folyamatosan rendre körbe kell járnunk, hogy mit helyezünk a fókuszba. Hogy mit helyezünk a szívünk közepébe és így az életünk közepébe is. A Bibliának, és azt gondolom, hogy Ámosz prófétának is, soha nem volt baja a vagyonnal. És valójában a Biblia sosem romantizálja a szegénységet. Amikor azt hallom, hogy krisztusi szegénység, akkor néha felhúzom a homlokomat, meg összeráncolom a homlokomat, mert egy ilyen nagyon idealizált nincstelenséget és semmit nem birtoklást képzelünk el. A krisztusi szegénység valójában a vagyonhoz való egészséges hozzáállás. Hogy tudom, hogy az eszköz. És nem ő birtokol engem, hanem jó esetben én birtoklom, és tudom, hogy mire költhetem. Tehát a Biblia sosem küzd a gazdagság ellen, és sosem romantizálja a szegénységet. Ezt mindig egy viszonyrendszerben helyezi el, és fontos ezt a viszonyrendszert éppen ezért érteni és feltárni. Az a baj, hogyha a vagyonnal visszaélünk, és a polgári szinten élő is tud a vagyonával visszaélni. Az a baj, hogyha a vagyon okozta kísértés, ez elrántja a fejünket az Istenről. Az a baj, hogyha a szegénység már annyira marja az életünket, hogy képtelenek vagyunk a nyomarából kitekinteni arra az Istenre, aki nem tesz különbséget gazdag és szegény között. Éhezünk. Valaki mennyiségben, valaki minőségben, valaki mind a kettőben, és közben éhezzük az Istennek az igéjét is, kedves testvérek. És akkor most a templomban ülő sokadalom jogosan várja azt, hogy valami lekerekítése legyen ennek az ige hirdetésnek. Rövid lesz, de bonyolult. A valóság szövetén azt gondolom, hogy senki nem spórolhatja meg magának azt, hogy az élet nagy kérdéseit újra és újra végigjárja, újra és újra végig gondolja, hogy a kérdései mentén rendre tükörbe nézzen saját magával kapcsolatban, és hogy legalább egy idő után rádöbbenjen arra, hogy neki bizony szüksége van az Istenre. Szüksége van arra, ami hiányzik az életéből. Mert nem csak a nincstelenek életéből hiányzik a biztonság, a túlsó oldal is nagyon könnyen válhat ebben a világban bizonytalanná. A Biblia csak egy mese. Legyintenek nagyon sokan. Engem azért nem zavar ez a kijelentés, hogy a Biblia csak egy mese, mert az, aki legyinteni tud a mesék valóságára, az nem érzékeny arra a valóságra, amiben él. A jó mese rólunk szól. A jó mese belénk szól. A jó meséből mindig lehet tanulni valamit, és változtatni ennek mentén az emberi életen. Van nekünk készségünk az Istenre. Van nekünk nagyon sokszor bőségünk, amik itt akarja az Istent, és olyankor érdemes egy picit nélkülözni. Vannak nekünk nélkülözéseink, amik már fájóak, és a fájdalom miatt nem tekintünk az Istenre, és olyankor őt kell kérni, hogy adjon egy kicsit, amiben tudunk bővenkedni. A Biblia csak egy mese. Vagy inkább a Biblia a mese, ami rólunk szól. Helyezkedjetek bele. Nézzétek meg, hogy mit mesél nektek, mit mesél rólatok. Mit mond most aktuálisan abban az élethelyzetben, akár ez a két mondat Ámosz prófétától, amiben most éltek és vagytok. A Biblia mese. Helyezkedjetek bele, és hagyjátok, hogy egészé tegyen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megállunk a magunk bűnös valóságából felkiáltva hozzád, itt történeted előtt, és téged kérünk arra, hogy tégy bennünket egészé, hogy ne a magunk csonkaságait akarjuk túlkompenzálni, hanem a te szeretetedet fogadjuk el megváltásunk alapjaként. Amen.